Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai nap hírszerkesztő bemondóját, Domán Vivient hallják. A következő napokban jelentős gazdasági delegáció utazik Moszkvába, hogy a háború utáni együttműködésről tárgyaljon, erősítette meg a miniszterelnök Kecskeméten a digitális polgári körök találkozóján. Orbán Viktor elmondta, ahhoz, hogy az ország kimaradjon a háborúból, erőre van szükség, ehhez pedig erős gazdaság kell. Kiemelte még, a kabinet már most készül a háború utáni időszakra, ezért tárgyal az Egyesült Államokkal és Moszkvával a gazdasági együttműködés új kereteiről. A miniszterelnök szerint a szankciós rendszer megszűnése után Magyarországnak gyorsan kell pozíciót váltania, mert egy kis országnak legalább két lépéssel a nagyhatalmak előtt kell járnia, hogy megőrizze versenyképességét. Győzelme esetén önálló egészségügyi minisztériumot hoz létre, Hegedűs Zsolt vezetésével a Tisza párt. Emellett a többi között a gyermekvédelemben és az oktatásban is változásokat tervez, erősítette meg a párt elnöke. Magyar Péter a kecskeméti kampányrendezvényén arról beszélt, hogy a többi között rendeznék az egészségügyi szakdolgozók bérét, és megszüntetnék a várólistákat. Törvényjavaslatot nyújt be az euró bevezetésének előkészítésére egy esetleges kormányváltás után a Demokratikus Koalíció. A párt célja, hogy 2026. szeptemberéig kidolgozzák az ütemtervet, amely tartalmazza az infláció csökkentését, az államadóság mérséklését és a lakosság felkészítését. A DK szerint az euró bevezetése nem csak gazdasági érdek, hanem annak kimondása is, hogy Magyarország az európai közösség része. Floridában ismét tárgyalóasztalhoz ült az amerikai és az ukrán küldöttség, hogy a béke megteremtésének feltételeiről egyeztessen. Miamiban pénteken is tartottak egy tárgyalási fordulót, amely két héten belül a 6. amerikai-ukrán egyeztetés volt. Amerikai részről Steve Witkoff elnöki különleges megbízott, míg az ukrán oldalon Rustam Umerov a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács vezetője is részt vesz a több napon át tartó egyeztetéseken. A hét első felében Steve Witkoff Moszkvában Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is tárgyalt. Megkezdtek két hónapon át tartó útját Olaszországban az olimpiai láng, a Milánóban is Cortina di Ampezzo-ban jövő februárban kezdődő téli ötkarikás játékok előtt. A láng a római Márvány stadionban indult útjára. A láng 63 napos körútja során 12.000 kilométert tesz meg úgy, hogy Olaszország mind a 20 tartományát és 110 megyéjét érinti. Áthalad 60 olyan olaszországi helyszínen is, amely az UNESCO világörökségi listáján szerepel. Esténként 60 városban tartanak ünnepséget a tiszteletére. Megerősítette Maria Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető, hogy jövő szerdán személyesen veszi át Oszlóban az októberben neki odaítélt Nobel békedíjat. A norvég Nobel intézet igazgatója annyit közölt, biztonsági okokból nem mondhatnak el többet arról, hogy mikor és hogyan érkezik majd a kitüntetett a norvég fővárosba. Végül az időjárásról. Túlnyomóan borult lesz az ég, foltokban párás ködös idő várható, majd délelőtt északnyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet. Estig azonban az ország keleti felén borult idő marad. A csapadék súlypontja egyre inkább a Dunától keletre helyeződik át. Nagyrészt mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet 7 és 12 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Reklám.
A Az Egri Érseki Palota turisztikai látogatóközpont és a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Egri csoportja szervezésében december 12-én 17 órától mutatják be Zsuffa Tünde, a Jászol titka című könyvét a látogatóközpontban. Közreműködik Kubik Anna. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja H. János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki Palotánál.
A 2026-os katolikus kalendárium lelkiségi írások gazdag választékával várja olvasóit. Emellett ismert írók, költők elbeszélései, versei teszik gazdagabbá a karácsonyi készülődés időszakát. A legolcsóbb és legkedveltebb katolikus kalendárium ára 890 forint. Keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban és a Szent Maximilián kiadó webáruházában szentmaximilian.hu.
Megjelent az új ember december 7-ei száma, a Tartalomból. Misszió a mikrofon mögött. 25 éve szól a Szent István Rádió. 14. Leó pápa első apostoli útja. A Szent Atya látogatása Törökországban és Libanonban. Marton Zsolt püspök adventi körlevele a családokhoz. A család, mint a béke és a kiengesztelődés hordozója. A kérügma állt a lelkipásztori napok fókuszában. Hogyan adjuk át az örömhírt? Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Digitális fényképezőgépek széles választéka a Fuji Fotocentrumban. Válasszon a Canon, Nikon, Fujifilm, Olympus és Panasonic fényképezőgépek között. Fuji Fotocentrum, Kisdobó tér 8.
Adventi nyereményeső a 25 éves Szent István Rádióban. December 1-e és 12-e között reggeli játékunkban értékes nyereményekkel várjuk hallgatóinkat. Válaszoljon helyesen kérdéseinkre, nyissa ki nyereményjátékunk 25 adventi ablakának egyikét, és nyerje meg ajándékcsomagunkat. Aki velünk játszik, karácsonyra megnyerheti fődíjaink egyikét. Stempel Katalin felajánlását, Kis Jézus a Jászolban goblenképet, Pataki József Csokonai Vitéz Mihály alkotódíjas művész Szűz Mária Tűzzománc képét, vagy egy Instax mini fényképezőgépet az Egri Fuji Fotocentrum jóvoltából. Szent István Rádió, amit jó hallgatni, ahol jó játszani.
Reklámot hallottak.
az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit. A szerkesztő Kónya Éva vagyok. Karácsonyhoz kapcsolódó ételekről beszélgettünk az előző adásunkban, amikor is a mézes süteményeknél ért véget a műsoridőnk, így innen fogjuk ma folytatni. Sie Károlyné Klári néni ma is itt van velünk. A mézesek mellett sokféle más süteményt is készítünk, hiszen ilyenkor a családok egymáshoz is ellátogatnak, vendégek érkeznek. Kerülhet torta is, mákos és diós beigli is jellemző erre az időszakra. Miket tehetünk még a karácsonyi asztalra sütemény formájában?
Én szinte minden évben szoktam készíteni mákos beiglit, és itt most nem a saját receptemet mondanám el. Gyerekkoromban mindig kell tésztából készített édesanyám a mákos és a diós beiglit is, és a kántálókat ezzel kínáltuk meg. Én viszont nem annyira szeretem a keltésztát, vagy legalábbis egy időben alig bírtam kidagasztani, tehát ez úgy elmaradt. Viszont amikor találkoztam Lajos Marinak, a Nőklapjába írogat receptet, meg számtalan sok könyve megjelent már, azt a receptet kipróbáltam, és ez nagyon bevált. Elmondanám a forrást, mert nem akarom a receptjét is megismételni. Ez pedig 2007. december 19-én jelent meg a Nőklapjába, de ugyanez a recept pedig a 66 karácsonyi édesség kötetében is megtalálható Lajos Marinak, és ez mindig nagyon jól sikerült, de nagyon pontosan be kell tartani az utasításokat, amit ír, hogy jól meg kell szurkálni, akkor a kenésnek is külön technikája van, és akkor biztos, hogy nem a tepsiből kell kiennünk kanállal ezt a beiglit, mert nem fog szétfolyni. Én volt, hogy 12 rudat is csináltam, mert a három családom van, és azoknak mindegyiknek külön-külön is, meg otthonra is készítettem, meg ajándékba is adtam, mert ez is egy olyan, akinek jól sikerül a beiglije, akár ajándékozhatja is, és tényleg nagyon finom, érdemes kipróbálni, de ha valaki mégis megakadna, akkor én szívesen megadom a telefonszámomat, és felhívhat, ott már elmondom ezt a receptet, hogyha valaki szeretné ez alapján elkészíteni, és nem találja meg az előbb említett forrásokba. Az én telefonszámom 56-os körzet, 393-454. Örülök, ha valaki felhív, mert igazán én a szakácskönyvet, vagy ezt a beszélgetést is örülnék, ha interaktív lenne, hogy kapnék visszajelzést a kedves hallgatóktól.
Nyugodtan forduljon a Klári nénihez tanácsért. Még a beiglinél maradva, a legalapvetőbb probléma mindig az szokott lenni, hogy széthasad. Valahol megrepelt, kifolyik a töltelék. Van erre valami praktika, valami trükk, amivel ezt meg lehet előzni?
Hát két trükkje van, nem kell túlzottan sok tölteléket bele, csak amit írnak, annyit ne akarjunk túl jót csinálni, mert akkor szét fog repedni. A másik pedig ez egy ilyen nagy vastag tűvel, jól alaposan több helyen elég sűrűn meg kell szurkálni, és még a kenés kétszer kell megkenni. Először, hát ezt most nem tudom így pontosan elmondani, azt hiszem tojásfehérjével kenjük meg, azt hagyjuk, hogy rászikadjon, és úgy jön a tojássárgájában megken, és attól lesz szép piros az egész, és nem szabad egymáshoz közel rakni, tehát egy tepsibe két rúdnál többet ne zsúfoljunk be, mert akkor biztos, hogy összeér, és akkor már ott el fog szakadni a tészta annál, és egy szép kis karcsú beigliket lehet belőle készíteni, de a szurkálás az nagyon fontos. Egyszer én is elfelejtettem megszurkálni, nem is lett annyira tökéletes, de utána már tényleg majdnem úgy nézett ki, mint az újságban.
Mákos és diós beigli után akár tortát is rakhatunk az ünnepi asztalra. Klári néni hozott nekünk egy új torta ötletet és receptet.
Tulajdonképpen ez bármilyen piskótárra felhasználható, a karácsonyfa torta. Ezt egy akkora kartonlapot vegyünk, mint a tepsink, amiben készül az alaptésztánk, és ebből vágjunk ki fenyőfa alakot. Az elmaradt süteményeket, ami lejön, azt szerintem a gyerekek gyorsan elfogyasztják, akár lekvárral, vagy bármivel, vagy ha megmarad, az előző adásban említettem, hogy morzsát is lehet belőle készíteni, édes morzsát, és akkor fel lehet használni más süteményeknél. mi meg szoktuk enni közben, és akkor ugye maradt belőle, és ezt a karácsonyfa alakot pedig én legutóbb már több éven keresztül mascarpone krémből készítettem rá zöld krémet, amit kikevertem a mascarpone-t. Hát egy olyan nagy gáztepsihez azért kell egy fél kiló mascarpone és egy olyan 25-30 dek a porcukrot, amit szintén ácitálunk, hogy hamarabb feloldódjon. Ezt kikeverem alaposan, és cseppenként adok hozzá mandula aromát, hogy kellő zöld színe lesz. Hát nem lesz olyan méregzöld, mint a karácsonyfa, de kellően szép zöld színe lesz, és ezzel megkenem a torta tetejét. Ezt nem vágom el, ezt a tortát. Én 6-8 tojásból szoktam ezt készíteni, vizes piskótát szoktam. Itt a lényeg az, hogy a tojásokhoz, mindegyik tojáshoz mindenből egy kanál kell. Egy kanál víz, egy kanál liszt, egy kanál cukor, sütőpor, ilyesmi nem kell hozzá, mert a víz is. Ezen mindig csodálkozom, hogy hogy lehet felverni a vizet. Hát föl lehet verni, mert a tojásfehérjéhez kell hozzáadni a vizet, és akkor azzal együtt először felverem, hozzáadom kanalanként a lisztet, vagy először is a cukrot, bocsánat, nem a lisztet, a cukrot, azt addig verem, hogy ne legyen már kristályos, és akkor, amikor ez jó felverődött az egész, akkor hozzáadom apránként a tojássárgáját, beleszitálom a lisztet, és egy sütőpapírra a bélelt tepsibe beleteszem, és olyan 180-200 fokon sütjük. Még a habverésnél arra érdemes vigyázni, hogy ne össze-vissza verjük azt a habot, hanem mindig egy irányba irányítsuk a habverőnket, tehát én elektromos habverővel szoktam, az óramutató járásával egy irányba, hogy ne tévesszem el, mert állítólag, ha össze-vissza verjük, akkor azokat a kis buborékokat, ami képződik a tojásfehérjéből, szétverjük, és nem lesz olyan könnyű a piskótánk. Érdemes kipróbálni, hogy egyszer össze-vissza verjük, milyen lesz, meg egyszer, amikor ügyelünk arra, hogy egy irányba verjük. Tehát erre feltétlen kell vigyázni, és akkor megkenjük ezzel a gyönyörű szép krémmel, és hát ehhez növényi alapú tejszínhabot felverünk, vagy tejszínt felverünk, és úgy kidíszítjük, mint egy karácsonyfát díszítenénk fehérrel. Még eddig nem csináltam, de most azt terveztem, hogy más legyen, mint előző években. Minden csücsökre egy-egy tortagyertyát fogok helyezni, amit majd meggyújtok, ami azért is jó, mert az egyik menyemnek karácsonykor van a születésnapja, egyik unokámnak pedig karácsony után. Tehát ez egybe egy születésnapi tortának is megfelel. Erre mondta egyik alkalommal Blanka unokám, Nagyi, én most jöttem rá, hogy nem is szeretem a tortát, ez meg olyan finom, hogy már nem is tudom, hanyadikat teszem belőle. Tehát sokkal könnyebb a mascarponéval. Érdemes kipróbálni. Most azért itt az ünnepi előkészületekben többször akciós is ez a termék. Figyelni kell, most is volt egy pár nappal ezelőtt. Na most egy újabb, ezt még karácsonyra nem készítettem, más alkalommal húsvéti fatörzs tortának készítettem, de most találkoztam egy új technológiával, és mindenképpen ki akarom próbálni, és ezért ezt a nevet adtam neki, hogy téli fatörzs torta. Ez pedig bármilyen piskótából készíthetünk egy piskótatekercset, amit a hagyományos módon is megkenhetünk krémmel, de elmondom majd azt, ahogy én fogom készíteni, és a díszítése fogja megadni a téli hangulatot, mint egy fatörzs olyan téli hangulatot lehet vele előidézni. Ennek a tésztájához 6 darab tojás szükséges, 12 dek a cukor, 8 deka őrölt dió, 3 deka puhított csokoládé, egy kávéskanál őrölt kávé és egy fél csomag sütőpor. Ezt pedig úgy készítjük, hogy a tojássárgát a cukorral, a puhított csokoládéval habosra keverjük, a tojásfehérjét pici sóval habbá verjük, ahogy már az előbb említettem, egy irányba, beleszitáljuk az őrölt kávét, a sütőport, és felváltva adjuk hozzá a diót és a lisztet, valamint a tojásfehérjét a tojássárgájához. Egy tepsit szintén kibélelünk sütőpapírral, és a masszát belesimítjuk, és előmelegített sütőbe 200 fokon 10 percig sütjük. Tűpróbát végzünk, ami azt jelenti, hogy egy nagy tűt beleszúrunk több helyre, és ha már nem ragad, akkor kész a tésztánk, és kivesszük a sütőből, és még azon mód melegen egy jól benedvesítünk egy tiszta fehér konyharuhát, és jó kicsavarjuk, hogy ne legyen vizes, és ebbe tekerjük, mint a piskót a tekercset. Ez utána ez így marad. Közben elkészítjük a krémet, amihez 5 tojás sárgája szükséges, 10 dek a vaníliás porcukor, 2 mokkás része fekete kávé, és 15 dek a vaj. Ezt most ne helyettesítsük mascarponéval, mert akkor nagyon lágy lesz ez a krémünk. A tojás sárgáját a vaníliás porcukorral, a kávéval, lángelosztó felett állandó keveréssel sűrűre főzzük, és hagyjuk kihűlni. A vajat habosra keverjük, és kanalanként keverés mellett hozzáadjuk a főzött krémhez, a főzött krémet a vajhoz. Aztán kihajtjuk a tekercset, és a krém felét rákenjük, feltekerjük, a maradék krémet pedig a tetejére simítjuk. Ez ilyen barnás lesz a kávétól, meg az olvasztott csokoládétól, vagy egy lágy csokoládétól, és egy villával hullámosan bevonalazzuk, hogy úgy nézzen ki, mint a fakéreg. Na most jön hozzá téli, hogy mitől lesz ez téli. Lehet kapni ilyen tasakos torta bevonót, ami nagyon egyszerű, fehér csokoládéból, de keserű csokoládéból is lehet ilyen. Tehát forrásba levő vízbe bele kell helyezni ezt a tasakot, és hagyjuk, hogy teljesen felolvadjon. Kiterítünk egy ív sütőpapírt az asztalra, vagy a táblánkra, ráöntjük ezt a csokoládét, ráhelyezünk egy újabb tortapapírt, és nyújtófával elnyújtjuk, és ezt az egész a két papírral együtt a közben levő csokoládét feltekerjük egy rúdba, mint a piskóta tekercset, és hideg helyre tesszük, hogy megdermedjen. És amikor kivesszük az egészet, akkor lehúzzuk róla az első papírt, akkor egy ilyen kis homorú kis, hát persze közben összetörik, de nem túlzottan, és ezzel megdíszítjük ezt a piskóta tekercset, és akkor olyan lesz, mint egy havas fatörzs. Érdemes kipróbálni, de más süteményhez, tortákhoz is ajánlom ezt, akár a keserű csokoládéból. Most én legutóbb a születésnapomra krémes tortát készítettem, és a tejszínhabra ezt a forgácsot raktam, hogy így mondjam, én akkor keserű csokoládéból készítettem. Én most ezt szánom egy ünnepi desszertnek a családasztalára, és ez is eláll, sőt, lefogyasztható, ha marad belőle, akár szilveszterre is érdemes eltenni, vagy szilveszterre ezt a tésztát, ha két tortásoknak találunk. Persze ugye a család nagyságától is függ, meg attól is, hogy mennyi időnk van elkészíteni.
Tudom, hogy elmúlt már, tudod, hogy folyton változunk. Valaki más voltál, egy régi képen itt maradunk, nézünk visszafelé, míg szélsebesen robogunk tovább, vonatunk a világ. Forog a számláló, visszatartani nem lehet, folytatom nem tehetek. Lehet, hogy csak én vagyok nem ide való, vagyok, aki voltam, mesemondó. Lehet, rossz vagyok, lehet, pont jó, lehet a legutolsó.
Egyre inkább elterjednek a gasztroajándékok, és nem véletlenül, hiszen az, amit az ajándékozó a saját kezével készít el, időt és energiát áldozva rá, kedvesebb a szívnek, a különféle érzékekről már nem is beszélve. Egy-egy csinos üvegbe vagy fémdobozva töltve, színes fényes papírba csomagolva, csillogó szallaggal átkötve, már is ünnepi ruhába öltöztethetjük őket, mert ugye nincs szebb és becsesebb ajándék, mint amikor saját magunk által készített alkotással lepjük meg szeretteinket. Süye Károlyné Klárika nénitől néhány ehető ajándék elkészítését ismerhetjük meg.
Azért érdemes egy kicsi időt szánni rá, mert egyrészt megspórolunk egy csomó pénzt, másrészt mindig kedvesebb az, amit az ember saját maga készít, és azért karácsonyi, meg a szilveszteri ünnepek alatt megyünk olyan helyre is, ahová nem veszünk külön ajándékot, de illik vinni valamit, és azért sokkal kedvesebb, mint egy doboz bombon, vagy egy üveg bor, vagy valami olyan, amit az üzletbe vettünk, hogyha saját magunk áldozunk erre. A mézeseknél mondtam már azt, hogy ez a mézes kalácsház szépen celofánba be van, de mire tegyük? Hát sajnos nem lehet kapni ilyen kis apró, mondjuk 10 centi átmérőjű körül tortaszalvétát. Én most ezt úgy oldottam meg, hogy vágtam ki kemény labból egy ilyet, és ezüst színű karácsonyi csomagoló papírból, szintén cakosolóból kivágtam egy ilyen kis valamit, ezt ráraktam, a közepét megragasztottam, és erre kerültek ezek a karácsonyfa alakú mézes kalácsok, és úgy becsomagolva, szép szallaggal átkötve, tényleg egy dekoratív, szép ajándék. Még ha nem is eszik meg, mert ezt általában nem szokták megenni az emberek, mint a mézes kalácsház is elég sokáig ott volt nálam. És viszont rakhatjuk befőttes üvegekbe, és attól függ, hogy milyen ez gyerekeknek is lehet ajándék, de a családnak is, különösen, hogyha ilyen színesekre készítjük, de akár mi egy mézes puszedlit is berakhatunk üvegbe, készíthetünk rá egy címkét, interneten is lehet látni, és nagyon sokféle, akár csomagoló papírból is, de textilből még kedvesebb, nagyon sokféle karácsonyi mintájú textilt lehet mostanában kapni, és ebből készíthetünk rá egy kis ruhát a tetejére, amit szintén cakosollóval, vagy akinek van varrógépe, és még csipkét is tud rávarni, azt is meg lehet, és egy zsineggel, vagy egy szép szallaggal megkötve, nagyon aranyos. Mi feliratoztuk is ezeket a jónak lenni jó alkalmára, és tényleg nagyon dekoratív, de én már tavaly is ajándékoztam ilyen üvegbe, mentem egy barátnőmet meglátogatni, egyedül él, nem kell túl sok mézes, nem szán rá időt, vagy nem süt mézest, és nagyon örült neki. Tehát ez, amit mondtam, a mézes kalácsházat is ugyanígy, azzal egy alapot teszünk neki, amire rárakjuk, ugyanúgy, ahogy elmondtam a másiknál, azt is be celofánba, de hát ez mondjuk elég talán egy nagymamának ilyet vinni, tehát az sok munka van azért ezzel. És akkor a másik, ami még ilyen nagyon ehető, aszalhatunk almát is otthon, ami nagyon egyszerű, és ha konyhába dolgozunk, de éppen nem használjuk a sütőt, akkor egy tepsibe 2-3 darab almát uborkagyalún legyaluljuk, sütőpapír teszünk a tepsibe, ezt úgy egy sorral meghintjük, és 100 fokon 2 óra hosszáig betesszük, 2 tepsi is befér, lehet egyszerre belerakni, és ennek a titka az, hogy kis nyillást kell hagyni a sütőn. Én egy fakanalat szoktam oda tenni, és akkor gyönyörűen megaszalódik, de még egy picike nedvesség azért marad benne, és akkor én egy kosárba beleöntöm, és még 2-3 napig a radiátoron marad, a meleg radiátoron megszárad, de ezt amikor elkészül, ne rakjuk azért még befőttes üvegbe, és ne zárjuk le, nehogy megpenészedjen, ezt inkább csak előző napon, vagy celofánba, vagy befőttes üvegbe, akkor viszont bármikor még a radiátoron még szikkad, oda is tehetünk hozzá 1-2 rút fahéjat, vagy néhány szem szegfűszeget is, mert ez is aromássá teszi ezt az asszaltalmát, és hát lehet az üzletbe is kapni, de jó drága ahhoz képest, és ehhez olyan almát is fel lehet használni, ami már esetleg kezd egy picit romlani, azt kivágjuk belőle, alaposan megmossuk, és felhasználható. Ezt érdemes megcsinálni. Aztán szeretném ajánlani a háziasszonyoknak a fűszerolaj elkészítését, főleg azok készítsenek ilyet, akinek a kertjében van rozmaring, az nem fagy meg, vagy nekem van még oregánom, és van kakukkfüvem, egy ilyen csinosabb, magas falu üvegbe belerakom ezeket a növényeket, amit alaposan megmosok, hát a rozmarin különösen, mert azon jó fás, az úgy tartja is magát, nem fog összeesni az olajba. Teszek hozzá néhány piros paprikát, ilyen erős paprikát, meg egy 3-4 gerezd fokhagymát, és akkor felöntöm olívaolajjal. ennek a tetejét is szintén le lehet kötni ezekkel a karácsonyi mintájú anyagokkal, és feliratot lehet rá készíteni, sőt, még azt is rá lehet készíteni, hogy mire lehet például felhasználni ezt a fűszerolajat, például grillezéshez, salátákhoz, sajtokhoz, tésztákhoz, de pirítós kenyérre rácsepegtetve is nagyon finom. Ezt ha ráírjuk meg, hogy mit tartalmaz, akkor egy nagyon elegáns kis ajándékunk lesz. És akkor, hogy kinek adjuk, rá lehet írni esetleg a nevét is, az elkészítés dátumát, az olajnál érdemes ráírni, mert mondjuk több év múlva azért az olaj megavasodhat, főleg így, hogy vannak benne dolgok, tehát érdemes ráírni az elkészítés időpontját is. Még amikor átadjuk, már ugye nem lesz addig két hét, ha mostanában csináljuk meg, akkor mondjuk, hogy ez legalább két hét múlva bontsa csak fel, hogy összeérjenek ezek az aromák, ízek benne.
Az uraknak is készíthetünk ilyen ehető ajándékot, mert amik eddig elhangzottak, azok inkább a hölgyeknek szóltak. Igen. Az uraknak mit érdemes?
Hát a férfiaknak én egy sajtbefőt ajánlanék, ezt már készítettünk az unokáimmal szintén, ez is elkészíthető a gyerekekkel is, hogy az apának milyen ajándékot, amit ő csinál, hát különböző sajtokat veszünk, füstölt sajt mindenképpen legyen közte, mert aznak jó aromája van, és a sütemény kiszúróval, amivel a mézest is kiszúrtuk, a szív, a harang, a csillag, ezek a karácsonyi vagy fenyőág, ezeket érdemes, és ilyen 2-3 decis kis csinos formás üvegeket, azokat mindig félre rakom, hogy ilyen célra használom fel, vagy bébi ételes üvegekbe is, hogyha nincs más, mert nem kell ebből túlzottan sok. Ebbe szépen körbehelyezzük, és teszek bele ilyen füstölt sajtot, ami kötélnek van megsodorva, lehet már piacokon több helyen kapni ilyet, tehetünk ebbe is erős piros paprikát néhányat, akkor apró savanyú borkát, és ezt is felönthetjük akár napraforgó olajjal is, de olívaolajjal még különösen, és ezt is hasonlóan feldíszíthetjük, mint a zöld fűszereknél a fűszeres olajat, ráírhatjuk, hogy mi a tartalma, ezt is dátumozzuk le, vagy név szerint a gyerekek például ráírták, hogy apának, akkor még nem ilyen matricát használtunk, hanem volt egy olyan csomagoló papír, ami kockásra jöttek, ilyen kis négyzetek, azt ők körbevágták, és ma rajzoltak egy szívet, meg hogy apa, és akkor például ezt kapták, már kapta az egyik fiam, mert sajnos a másik már nem él, és ez egy nagyon kis kedves ajándék volt, ami így a férfiaknak elkészíthető, ez pedig férfiaknak és nőknek is, ha van otthon pálinkánk, házi pálinka, vagy akár vodkával is elkészíthető, ez egy gyömbéres likőr, amihez mondjuk egy fél liter pálinkához egy 30 deka mézet kell venni, egy ilyen kis csecsemő öklömnyi gyömbért meghámozunk és bevagdossuk, hogy azért az íze kijöjjön, egy egész fahéjat tehetünk bele, meg néhány szem szegfűszeget, ezt egy befőttes üvegbe rakjuk először a hozzávalókat, és ajándékozás előtt töltsük át az egészet egy csinos üvegbe, amit szintén feliratozhatunk, ez is legalább két hétig jó, ha áll, hogy összeérjenek a hozzávalók, hát szilveszterre biztosan jó lesz ez a fajta. Itóka, aki eddig ivott belőle, annak nagyon ízlett, és volt olyan, amikor kiváltottam, én egyébként nem szeretem a pálinkát, meg ezeket én mindig másra készítem, és volt olyan, hogy nem akartam a mézet erre, akkor úgy készítettem, hogy megkaramellizáltam a cukrot, nem túl erősre, és akkor ahhoz öntöttem vizet, azzal felforrt, és úgy raktam hozzá a pálinkát, meg a gyömbért, és ezeket a különböző fűszereket, és az is nagyon finom volt.
Akkor a mézet kiválthatjuk ilyen cukorszirup
készítünk. Igen, de azt egy kicsit karamellizáljuk meg, és attól egy olyan kis barnás, bár a szegfűszeg is ad, meg a fahéj is, tehát azért ez nem olyan konyakszínű lesz körülbelül ez az egész innivaló. Majd amikor szezonja lesz a mentának, mert szeretnék majd a gyógynövényekről is beszélni, majd akkor elmondom a mentapálinkát, hogy ez hogy készül.
Kedves hallgatóink, Süllyek Károlyné Klárika nénit hallották az ehető ajándékok elkészítéséről, hiszen nincs szebb és becsesebb ajándék, mint amikor saját magunk által készített alkotással lepjük meg szeretteinket. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. Az Otthon ízeit és a szerkesztőt, Kúnya Évát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Szerzetesek félórája.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Jeges Mirjam kármelita nővér az imádság erejéről beszél.
Mi magunk gyakran nem is tudjuk, hogyan kell imádkoznunk, de segítségünkre siet a lélek. A gyengeségnek ez a tapasztalata része minden imának. Én magam egyedül nem is tudok imádkozni. A lélek segít nekem. A lélek siet a segítségemre. És bár az ima nagyon közel van hozzám, a legmélyebb énemben szüntelenül bontakozik, forrásozik, él, de valami miatt nem jut föl mindig a tudatos szintemig. Nincs róla tudomásom. Nem hallom meg a lélek sóhajtását a szívem legrejtettebb szentélyében. Pedig az ima ott él a mély rétegeimben. Csak nem tudom mindig fölhozni a tudatos szintig, hogy átjárhassa az egész valómat. Miért? Miért van ez így? Mert azt a mély vágyunkat, hogy imádkozzunk, ami a lélek vágya bennünk, ezt sajnos több más, kisebb-nagyobb vágy befödi, eltakarja, betemeti. Arra kell törekednem, hogy ezt a szívemben már létező imát felszínre hozzam, hogy a szívemet kiszabadítsam ezeknek a kis megkötöző vágyaknak a hálójából, hogy mindazt ki tudjam tenni magamból, ami elfordít, eltávolít ettől a legdrágább, legértékesebb kincsemtől. Az imában tehát a legfontosabb tennivalóm olyan helyzetbe hozni magam, hogy lehetővé tegyem, lehetővé váljék ennek a tudattalan imának a feltörése a tudatomba. Vagyis az igazi teendőm az akadályok eltávolítása. Elhordani az ima útjába álló akadályokat, kitisztítani az eltömődött forrást, és akkor, mondja keresztes Szent János, amint a nap fölkel reggel, hogy besüssön házadba, ha kinyitod az ablakodat, az Úristen is be fog hatolni az üres lélekbe, és meg fogja azt tölteni kincseivel. Mert Isten, mint a nap, úgy van a lelkek fölött, hogy közölje magát velük. Sajnos már nem tudunk mindig olyan könnyed természetességgel társalogni az Úrral, mint ahogy Ádám tette a paradicsom kertben. Akkor az imádkozás természetes volt. Szabadon, magától értetődő egyszerűséggel folyt a forrásból. A bukás óta az ima gyakran nehéz, és gondolom, erről mindannyiunknak van tapasztalatunk. Szüksége van a szívemnek igazi gyógyulásra. Jelen kultúránkban nagyon nehéz összeszedetnek lenni. A kommunikációs eszközök hihetetlen fejlődése és lehetőségei azt a kockázatot is rejtik, hogy állandóan kifelé fordulva éljek. Mindig online legyek. Állandóan új benyomásokat, új élményeket keresünk, és ez azt hozza magával, hogy saját magunk felszínén maradunk, felületesen, felszínesen élünk, pedig arra kaptunk meghívást, hogy élő imádsággá váljunk, élő imádsággá váljunk, azzá, akik a legeslegmélyünkön valóban vagyunk is. Én most még két kapaszkodót szeretnék adni ehhez az úthoz, az ima útjához, az ima élet útjához. Az egyiket nevezhetnénk a ráhagyatkozás imájának. Mi néha fáradtságosan keressük Istent, pedig ő tulajdonképpen az élet minden konkrét valóságában ott van. Ha a forrásra kapcsolódva élünk, akkor Istennek mindenhez köze van, ami velem történik, és minden róla tár föl valamit. Igen, Isten a realitásban van, a mi realitásunkban, a családunk történetében, az egészséges vagy beteg testemben, az adományaimban, amiket kaptam, az adottságaimban, a korlátaimban, a gazdagságomban és a szegénységemben. És amikor megnyílunk ennek a realitásnak, akik vagyunk, ami a mi életünk, és teljes szívből beleegyezünk ebbe, amikor elfogadom a konkrét helyzetemet, állapotomat, és nem valaki más akarok lenni, mint aki vagyok, akkor Isten közegében, Isten terében mozgok. Addig nehéz elfogadnunk a sorsunkat, amíg nem hisszük el, hogy Isten mindenben, minden mögött ott van, hogy ő valóságosan jelen van az életünkben, és pont azon a sorson keresztül, ami az enyém, akar engem üdvözíteni. És ha így tudok tekinteni az életemre, hogy Isten benne van az én konkrét kis realitásaimba és nagy realitásaimban, akkor Jákobbal együtt sokszor elmondhatom napjában, Isten van ezen a helyen, és én nem tudtam. Nincs olyan pillanat az életünkben, amikor Isten ne közölné magát. Mindenben jelen van, ami történik. Mindenben ő közli magát. És ebből meríthetünk fényt és értelmet mindahhoz, amit átélünk. Ez adja meg a valódi biztonság érzetünket. Istennek van ereje, és elég erős a szeretete ahhoz, hogy mindazt, ami történik, ami megesik velünk, amit jól vagy rosszul csinálunk, azt valamiképpen integrálja, beilleszti az ő nagy tervébe. Minden helyet kap Isten nagy tervében. Nagyon érdekes, én úgy tudom, hogy a héber dabár az egyszerre jelent szót és eseményt. És ez azt is sugallhatja nekünk, hogy Isten az eseményeken keresztül beszél hozzánk. Amikor fián keresztül szól hozzánk, akkor az a történelem legnagyobb eseménye, a megtestesülés. Fogalmazhatunk akkor talán úgy, hogy minden esemény Isten szava, amit hozzánk intéz. Minden esemény, ami velem megtörténik, Isten szava, amit hozzám intéz. És ezeken az eseményeken keresztül írhatjuk meg vele együtt az én szent történetemet, életem élő könyvét. Ha nem szegülök ellene az eseményeknek, amik megesnek velem, ha elfogadom őket, mint Isten szavát, mint Isten hozzám intézett, nekem szóló szavát, akkor az ő jelenlétében élek, és megláthatom az ő teremtő munkáját, velem, rajtam, bennem. az egyetlen igazán szükséges, hogy mindig kész legyek azt mondani, igen, atyám, ez a ráhagyatkozás imája. Igen, atyám, hagyom, engedem, sőt akarom, hogy teremts engem az események által. A hétköznapi eseményekben észrevenni, meglátni Isten teremtő jelenlétét, gondviselését, ehhez a hit tekintete kell. A hitem tanítja, hogy Isten ott van a szívemben, és ezt talán örömmel és könnyen el is fogadom. De mintha egy hit többlet kellene ahhoz, hogy ki tudjam mondani, Isten jelen van mindenben, ami történik velem. Szent Terézi anyánk írja az egyik levelében, sajnálom, hogy kegyelmednek, ami ügyeink állása aggodalmakat okoz. Tudja, én nem veszem őket annyira a lelkemre, mert belátom, hogy ezeket a bajokat Isten bocsátotta ránk, s hogy ő szent felsége melegebben érdeklődik irányunkban, mint mi magunk. Kegyelmet tehát ne búsuljon semmiért. Nem dől össze olyan könnyen a világ. Sokszor, ami akadálynak tűnik, arról majd idővel kiderül, hogy tulajdonképpen a javamat szolgálja. Nagyon beszédes, Tóbiás könyvében Tóbiás esete a hallal, amelyik el akarja őt nyelni, és később ez válik számára táplálékul és orvosságul. És így vagyunk mi is sokszor, hogy az életünkben az, amit most rossznak, félelmetesnek élek meg, az később táplálékul, orvosságul szolgálhat. És ennek elfogadása vagy elutasítása mérce lehet annak felismeréséhez is, hogy valóban mennyire hiszem, hogy Isten az én atyám, és ő mindent a kezében tart. Bölcsesség könyvében van ez a nagyon szép mondat. A te gondviselésed kormányozza hajómat. A te gondviselésed kormányozza hajómat. Ha ezt elfogadom, akkor megtapasztalom a valódi biztonságérzetet. Akkor semmilyen esemény nem tarthat vissza a felé vezető úton, mert minden út hozzá visz. Mint ahogy Jézusnál is. Mi kívülről a szögeket, az árulást, a keresztet látjuk. Ő pedig mindebben az atyához vezető utat. És ebben a magatartásban, ebben az igen atyám, elfogadom, hogy teremts minden által, ami történik velem. Ebben a belső magatartásban tudom hitelesen kimondani, ahogy a Zsoltáros is írja, áldom én az Urat minden időben. Áldom én az Urat minden időben. Isten pontosan tudja, hogy mire van szükségünk. Ajándékai a mi szükségleteinkhez vannak hozzáigazítva. Egyedül ő tudja a mi valódi szükségleteinket. Amikor mi ellenkezünk, akkor ez általában a képzelt szükségleteink alapján történik. Azt képzelem, hogy arra lenne szükségem, hogy. Isten pedig pontosan tudja, hogy reálisan, valóságosan, valóban mire van szükségem. Aki engedelmesen, készségesen hagyja, hogy Isten vezesse, az egyenes úton jár, nem botlik meg. Nagyon sok időt és nagyon sok stresszt megspórol. Amikor ellenállok az életnek és a körülményeknek, akkor ez belső feszültséget okoz bennem. És tulajdonképpen ez a feszültség a legnagyobb bajom. És amikor ez a feszültség, ez az izomgörcs feloldódik bennem, akkor minden leegyszerűsödik, és már nem vagyok frusztrált. Mert akkor van bennem frusztráció, amikor nem kapom meg azt, amiről azt hiszem szükségem van rá. Amikor nem történik meg az, amit várok. Ha rábízom magam Isten vezetésére, akkor nem leszek frusztrált. Igen, atyám. Ha valamit nem tudok megszerezni, akkor úgy látszik, nincs szükségem rá. Ha valami nem úgy alakul, nem úgy történik, akkor ez nem az én utam. És nem vagyok csalódott. Mert hiszem, hogy minden úgy van, ahogy lennie kell. Izajás prófétánál olvassuk. Mondjátok az igaznak, minden jól van. Minden jól van. Igen, atyám, ez a ráhagyatkozás imája. Hagyom, hogy teremts engem életem konkrét valóságán, konkrét eseményein keresztül, napsütésben, szélviharban, hóesésben, földrengésben. Hagyom, hogy teremts engem. Igen, atyám. A másik ilyen kapaszkodó az az, amit a Kármelben úgy hívunk belső ima, szemlélődő ima vagy Jézus ima. A szemlélődő ima nem arról szól, hogy érzéseink legyenek. Mert ez az ima az érzékek világánál mélyebb síkon mozog. Ennek az imának a lényegén semmit sem változtat az, hogy érzelmileg érintve érezzük magunkat vagy sem. Wilfried Stinissen kármelita atya ezt a mélyülő imát a következő szemléletes képpel érzékelteti. Képzeljük el a következő képet. Ha ragyogó időben egy tóban fürdünk, akkor nagy élvezetet jelent a napsugarait visszaverő vízben úszni, hagyni magunkat a hátunkon fekve ringatni, és közben az ég azúr kékét szemlélni. Ha viszont nem süt a nap, és esik az eső, és ködös az idő, akkor a fürdőzés nem nyújt örömet. Ám amikor a búvár magára húzza a ruháját, hogy lemerüljön, és a mélyben javításokat végezzen egy hajón, akkor az időjárás többé már semmilyen szerepet nem játszik. Amikor már 10 vagy 15 méter mélységben jár, tudomást sem vesz arról, hogy milyen idő van a felszínen. Ha esetleg zuhog az eső, nem nehezíti meg a munkáját, mert olyan mélységben dolgozik, ahol az időjárás már semmilyen hatással nincs rá. Azt mondják, hogy a gyöngyhalászok, amikor alá merülnek a tengerbe, egy nagy követ vesznek a kezükbe, hogy az lehúzza őket a mélységbe. Mi ehhez, az imába merüléshez használhatjuk Jézus szent nevét. Ennek a szent névnek az ereje lehúz, behúz minket a mélységbe, a saját középpontunkba. Az emberi lélekben van egy álhatatlanság, mondhatnánk úgy is, hogy szétszórtság, és ez megköveteli, hogy oda kössem magam valamihez, egy szilárd ponthoz, ami megtart. Oda kötöm magam Jézus nevéhez, és ez lassan átmossa a lelkemet, mint a tengermorajlás. Szüntelenül hangzik bennem, szüntelenül átjár. Az értelmemet, az érzelmeimet egy irányba fordítja. Lassan eljuttat arra a közelségre, amikor már nincs is szükség szavakra. És amikor így lelassul az ima, akkor a szavak sokkal többet tudnak hordozni. Amikor pedig a szó elvégezte a feladatát, vagyis odavitt Istenhez, akkor beáll a csend. Ez az állapot ajándék, mint minden ima.
Jeges Mirjam kármelita nővért hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!